Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hatóságok több mint 1000 tagja vett részt a hétvégén tartott gyakorlatozáson, amellyel megkezdődött a biztonsági felkészülés Rómában a majdnem pontosan egy hónap múlva kezdődő jubileumi szentévre. A hivatalos közlések szerint a hatóságok és az egészségügyi intézmények reakcióképességének felmérését szolgálta a nagyszabású gyakorlatozás, amelyet a főváros második legnagyobb pályaudvarán tartottak. A december 24-én éjszaka kezdődő és 2025. januárjáig tartó jubileumi szentév előtt ez volt a második úgynevezett stresszteszt. Az egyházi eseményre mintegy 30 millió látogatót várnak, és a hatóságok esetleges nagyobb méretű vészhelyzet esetében sem akarnak felkészületlenek lenni, nyilatkozta a római rendőrparancsnok. Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk a magyar labdarúgás újjáépítésének, a sportág itthon romokban hevert, jelentette ki a miniszterelnök a Puskás arénában, a Puskás múzeum megnyitóján. Orbán Viktor kifejtette, szinte hihetetlen, hogy amiben valaha a világ egyik legjobbjai voltunk, csak nem eltűntünk a térképről. Felidézte, komolyan vették, amit két fröccs között ígértek Puskás öcsinek, előbb-utóbb talpra fogják állítani a magyar labdarúgást. A létesítmény, mely a focistáról elnevezett Nemzeti Stadion toronyépületében kapott helyet, Puskás mellett az aranycsapatnak, összességében pedig a magyar labdarúgás egyik legsikeresebb időszakának hivatott emléket állítani, a múzeum vezető kurátora Schmidt Mária. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a kormány, a munkavállalói, valamint a munkadói érdekképviseletek képviselőinek jelenlétében aláírta a következő 3 éves bérmegállapodást. 2025-ben 7%-kal nő a garantált bérminimum, 9%-kal a minimálbér, amelyet 2026-ban 13, majd 27-ben további 14%-kal növelnek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára hangsúlyozta, nem csak a munkaadóknak van házi feladata, hanem a munkavállalóknak és a kormánynak is, ugyanis a munkavállalóknak is nyitottnak kell lenni a technológiai újításokra, a versenyképesség növelésére, miközben a kabinetnek anyagilag is hozzá kell járulni az emeléshez. Ezt a kormány vállalta, azonban különböző vállalkozás segítő programok indítására, valamint a gazdasági környezet javítására is szükség van, ismertette Perlusz László. Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal, jövő évben a nehézségek ellenére is 3% felett várható a bruttó nemzeti termék bővülése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy brit csomagolásgyártó vállalat beruházásának bejelentésén beszélt, Füzesabonyban, Nagykelten és Győrben összesen nagyjából 12 milliárd 700 millió forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A tárcvezető kifejtette, hazánk sajnálta az Egyesült Királyság Európai Uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködésre törekszik a Szigetországgal. Vasárnaptól megvásárolhatók lesznek a jövő évi autópálya matricák, a díjak emelkednek, csak úgy a büntetések. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható, az alapótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Index összefoglalója szerint bomba meglepetés született a romániai elnökválasztáson. Az exit pollok hatalmas tévedése mellett a függetlenként induló legionárius szélső jobboldali Kalin Georgescu nyerte meg az első fordulót. A második helyért éles küzdelem folyik a választás előtt győztesnek várt regnáló miniszterelnök Marcel Ciolacu, valamint az egykori tévés bemondó Elena Lasconi között. Most a legnagyobb valószínűséggel a regnáló miniszterelnök Ciolacu be sem jut a második fordulóba, így lemondott pártja a PSD éléről. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje az utolsó helyen végzett, várhatóan 4,5%-kal. Elképzelhető, hogy Ukrajna a következő nagy hatótávolságú nyugati rakétákkal végrehajtott csapását az eddigiekhez képest egy újabb orosz régióba, a Rosztovi területre irányítja. Ott ugyanis számos olyan létesítmény van, amely kézenfekvő célpontja lehet az ukrán fegyveres erőknek, számolt be a The Wall Street Journal. Korábbi sajtójelentésekben még az állt, hogy Joe Biden amerikai elnök csak a Kurszki területre vonatkoztatva adott engedélyt a fegyverek bevetésére, azonban az előző héten mégis történt egy csapás nyugati fegyverekkel egy másik régióban, Briansk-ban is. Végül az időjárásról. Holnap az ország nagyobb részén már erősen felhős, borult lesz az ég, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban -4 és -1, napközben aztán +2 és +5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Magyarok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően a nyíregyházi példaképek közelről programmal foglalkozunk, ezután egy beszélgetést hallgathatnak meg Vajda Ildikóval, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatójával, majd egy futópálya felújítással, végül pedig sport kitüntetésekkel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Kiválóan szerepel a férfi kézilabda OB1B-ben a Deac kézilabda csapata. Az együttes jelenleg feljutásra áll. Mándi Norbertet, a Deac vezetőedzőjét hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. De azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltú játékossal rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon. De nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első öt hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben, szeretném, hogyha nyitott védekezésünk ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen beszeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván családmunka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni. Jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Edző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szokta mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patrik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye a Keresi Ádámmal párból, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen, úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen, és nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Azt is elárulta, miben változtatott elődjéhez képest.
Szerintem ebben a lerónásban mindenképpen, ugye kapusként is nagyon szerettem az indításokat, amikor ugye én hoztam helyzetbe egy csapattársamat, illetve szerettem azt, amikor megszerzett labdából minél gyorsabban tudtam játékba hozni a labdát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben mindenképpen, illetve védekezésben próbálok több olyan dolgot az ellenfélre. Most is voltam Ezőköves ellen egy-két ilyen újabb szisztémát behozni, vagy adott esetben olyat, ami a saját fejemből pattant ki, aztán valamikor jól működik, valamikor nem, valamikor be kell látnom azt, hogy amit elterveztem az edzésen nem működött, de ezzel nincsen úgy gondolom probléma, mert legalább elképzelés van, hogy mit szeretnék a srácokkal az ellenfél ellen például védekezni, illetve taktikába, tehát támadó taktikába is próbálok mindig úgy alkalmazkodni, vagy módosítani egy-két játékelembe, ami az ellenfél védekezésének kiátszására lehet esetleg megfelelő.
Kedves hallgatóink, Mándi Norbertet, a Deac OB1B-s férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Az Aquaese kitűzött célja, hogy a példaképek közelről rendezvénysorozattal szinte karnyújtásnyi távolságról mutassa be azt, hogy a jól elvégzett munkának megvan a gyümölcse. Szakács Rolandot, a Nyíregyházi Aquaese elnökét hallják.
Példamutatás mindenféleképpen arra szolgál, hogy látnak egy életpályát, illetve a rendszeres testmozgás, az egészségügynek a rendben tartása, karbantartása, az nagyon sokat számít. Nem élsportolókat nevelünk első körben, és nem is ez a cél az egyesületnél, bár ez egy kicsit ellentmondásos, tudom, mert az eredményesség számít, de azt szeretnénk, hogyha egészséges felnőtt emberek lennének, és az életüknek része lenne a sport, ezáltal tényleg mentálisan jól érzik magukat, illetve a teljesítményükben kihat napi szinten, ezt látjuk a felnőtteknél, mivel most már van OB2-es felnőtt csapata is Nyíregyházának, hogy visszatértek azok a régi játékosaik, akik itt fiatalként kezdték ugyanúgy a pályafutásukat, és a mozgás szeretete, öröme az ugyanúgy fontos nekik, de ez érződik, mondom, a munkahelyi tevékenységüknél is, hogy tisztességesen helyt állnak.
Most pedig Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót hallják.
Ez a kiugrás nekem is azért ez jelentette azt, hogy éhes voltam, éhesek voltunk, kellett az, hogy a sikert bemérjük vonzani, és talán az éhség, meg a kiugrási lehetőség az, hogy utazhassunk, az, hogy bennünk legyen az, hogy képviseljem hazámat, képviseljem a sportomat, és kiérdemeljem azt a címeres melegítőt, amit mostanában egy picit úgy könnyedén megkaphatnak a fiatalok, vagy kiérdemelhetnek, nekünk nem. Én az első Európa-bajnokságom után kaptam meg az első válogatott melegítőmet, és azt olyan nagy becsbe tartottam, hogy tényleg csak az aktuális nagy-nagy versenyekre vettem elő, vagy vasat adtam ki édesanyámmal, és húztam elő a szekrényemből.
Végül Nagyidai Gergőt, a Nyíregyházi Csokonai Nemzeti Színház színészét hallják.
Az edzőm mindig hiperaktívnak tartotta Mikit. De ez szolgálta azt, hogy eddig jusson. És a titka az, hogy sosem adja fel.
Nagyidai Gergőt, a Nyíregyházi Csokonai Nemzeti Színház színészét hallották. Az iskolákban működő diáksportkörök és a sportegyesületek folyamatosan várják a sportolni vágyú gyerekeket. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját a gyermekek sportág választásáról, a mozgás fontosságáról és a szülői példamutatásról hallják.
Megszületésünktől kezdve végig kell menni azokon a nagy mozgásokon, azokon a fejlődési fázisokon, amelyek genetikailag kódoltak, és hát amikor már el lehet bizonyos sportágaknak az alapjait sajátítani. Ez nagyjából az első gyermekkorra tehető, a 4-7 éves kor közé. Ez az óvodás időszak, amikor bizonyos sportágak, torna, úszás, síelés, tehát a téli sportok, műkorcsolya, nagyon alapokat már meg tudnak tanulni a gyerekek. Természetesen ezt aztán tovább tudják fejleszteni, de amennyiben van lehetőség rá, és a körülmények, a környezet adott, és inger gazdag a környezet, akkor gyakorlatilag szívják magukba a mozgásoknak a különféle anyagait és területeit. Én azt gondolom, hogy az elsődleges szintere a mozgások megszerettetésének a példamutatás, tehát a család. Hogyha ez nem valósul meg, akkor pedig az a közeg, az a iskolai, vagy akár az óvodai környezet is, ahol a különféle sportmozgásokat, de akár a testnevelésnek, vagy a mozgásfejlesztésnek az alapjait meg tudjuk valósítani. A módszertani óráinkon, illetve a szakmai gyakorlatokon, az iskolai tanítási gyakorlatokon, illetve az összefüggő tanítási gyakorlatokon nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a partneriskoláinkkal, illetve a gyakorlóiskolával is, és látjuk, hogy hogyan folynak ezekben az iskolákban az órák, illetve a testnevelés minőségének a megtartása. Mindenképpen hangsúlyozzuk azt, hogy az elsődleges szempont mind a mellett, hogy a sportági mozgásokat szeretnénk minél szélesebb körben és szélesebb alapokon elsajátítatni. Az elsődleges szempont, hogy élményt nyújtson a testnevelés óra, és ezáltal kialakuljon a gyermekben egy olyan igény az egész életen át tartó fizikai aktivitásra, ami nagyon fontos életünk végéig ahhoz, hogy minőségi és egészséges életet éljünk. Nyilván az adott közeg, az iskola specializáltsága vagy irányultsága, illetve a testnevelő tanárnak az irányultsága fogja meghatározni azt, hogy ott abban az intézményben melyek azok a sportágak, amelyek adottak, amelyeket esetleg iskolán vagy testnevelés órán kívül a gyermek délutáni foglalkozás keretében meg tud ismerni. Lehet aztán tulajdonképpen iránymutatást adni, hogy mely sportágban ügyesebb a gyerek testnevelés órán, és hol található olyan lehetőség, ahol ott be tud kapcsolódni a gyermek az adott sportba, vagy meg tudja ismerni azt a sportágat, amiben ő ügyes. De elsődlegesen én azt gondolom, hogy a legfontosabb a gyermeknek az érdeklődése, és az, hogy jól érezze magát abban a sportágban, hogy legyen sikerélménye, mert így lehet hosszú távon fenntartani az érdeklődését. Mindenképpen hangsúlyozni kell a sport fiziológiai hatásain túlmenően a személyiségre, a jellemre kifejtett hatását. Tehát attól, hogy valaki egy befelé forduló típusú gyermek, attól még nyugodtan javasolható neki csapatsportjáték, hiszen ott ő tudja erősíteni azokat a személyiségi tulajdonságait vagy jegyeit, amelyek lehet, hogy éppen nem találhatók meg. Tehát a közösségben való együttműködés, a gondolkodás, az egymás iránti elfogadás, az együttküzdés az eredményekért, ettől függetlenül nyugodtan javasolható, ha ő mégis egy kicsit befelé forduló. Tehát, hogyha olyan az a közeg, a gyermekek, illetve a pedagógus azzal a szemlélettel közelíti meg az adott csoportot vagy csapatot, hogy egymást segíteni kell, akkor ez bizony lehet, és befogadó az a közösség, akkor bizony lehet erősítő jellegű. Óriási feladat a család és a szülő részéről, főleg kisebb korban, amikor el kell vinni a gyermeket egy edzésre, meg kell várni, versenyekre, mérkőzésekre kell elutaztatni, vagy a hétvégét rá kell szánni. Ez egy nagyon nagy feladat, de mindenképpen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezzel megalapozza a gyermeknek az egészséges fejlődését, hiszen tudjuk, hogy a sport az nagyon fontos, főleg a fejlődési időszakban a növekedésért, az érésért, az egészséges fejlődési folyamatokért. Tehát én nem áldozatként gondolnék erre, hanem egy olyan feladatként, ami egyértelműen megtérül a saját gyermekünk egészsége szempontjából. Sokkal jobb lenne, hogyha minden gyermek, aki ma akár Magyarországon vagy a világon megszületik, az életében helyet kapna a rendszeres fizikai aktivitás. Én azt gondolom, hogy nem lehet kellően eléggé hangsúlyozni, hiszen felbecsülhetetlen a hatása akár a szervezetre, a személyiségre. Tehát abból vannak kevesebben, ahol valaminek a rovására megy a sportolás.
Vajda Ildikó beszélt arról is, hogy a sport mire nevel.
Megtanítja a gyereket az időt beosztani, tehát egy rendszerességre, és megtanítja gondolkodni az élettani hatásait a sportnak, de azért a szellemi teljesítő képességre is nagyon jó hatással van. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik rendszeresen sportolnak, jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, mint akik csak hobbiszerűen végzik a sportolást. Az életben is fogja őket érni mindenféle stresszhatás, és erre is nagyon jó a sport, hogy azt a fajta terhet vagy feszültséget, ami a mindennapokban éri a gyermeket is, legyen az az iskolai teljesítményben megmutatkozó, vagy akár a családban, a magánéletben, ezzel akár egy feszültségoldó hatást is el tudunk érni a sportolás által. Mi azt szoktuk mondani, hogy főleg kisebb korban, tehát az első-második gyermekkor elején érdemes a sokrétű mozgásformákra hagyatkozni, tehát minél többfajta mozgásformát ismerjen meg a gyerek, és ezt követően ki fog benne alakulni az a fajta irányultság, amiben a kedvét leli, vagy az örömét leli, amiben úgy érzi, hogy ő tud teljesíteni, és sikerélménye van.
Vajda Ildikót a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallották. Felújították Putnokon a futópályát a Serényi Béla Szakképző Iskola területén. A részletekről Márton Zoltánt, az iskola szakmai intézményvezető helyettesét hallják.
Megadatott, hogy a sportpálya visszakerült a mi gondozásunkba, és legelsősorban a gyepfelületet újítottuk meg, ugye kaszálás, illetve az ottani eluralkodott gyomvegetációt távolítottuk el kasztálás során, majd öntözés, fűnyírás követően szépen én úgy gondolom, hogy helyrehoztuk a gyepfelületet. Aztán oktató kollégámmal, Pintér Lászlóval megcsináltuk, illetve megkerestük a korábbi alakcsövezést, az alakcsövezés rendszerét, vezérlőrendszerét. Ugye ez 24 darab automata, időjárás érzékelős fúvóka, ami látja el ezt az öntözőt, ami kijön a földből, illetve a talajból, és a megadott időszakban, megadott mennyiségben elvégzi a gyepfelület öntözését. Ezt a 24 fúvókát sikerült beüzemelni. Aztán a sportpálya körül a régebbi salakréteget eltávolítottuk, föltörtük egy olyan 5 cm-es, átlag 5 cm-es mélységbe, és azt az 5 cm-es, hát már elhumuszosodott gyomnövényekkel benőtt salakréteget eltávolítottuk. Aztán a helyébe rendeltünk teljesen friss vörös salakot, amit szintén elterítettünk, és tavasztól teljes egészében, teljes vászélességgel igénybe lehet venni. Van még ennek egy előnye, hogy Putnokon ilyen 400 méteres salakpálya, vagy salakgyűrű, vagy ilyen alak nincs még egy Putnokon, tehát ez egy óriási előnye intézményünknek. A centrumunk, tehát biztosította az anyagi forrás, nyilván pályázat révén, tehát ugye igényelnünk kellett, és ennek nem volt akadály, nem látták akadályát, mi pedig ezt így megoldottuk és véghez vittük, illetve nem csak anyagi forrás volt ez, hanem a tanulók munkája is, főleg ugye az itt jelen pillanatban is tanuló 14 és gépészek jelentős részben, de a többi tanulók is, de főleg a gépészek vették ki a részüket, ugye a saját munkagépekkel, rakodógépekkel, illetve a saját járműveinkkel, akár gondolok itt egy kaszálóra, bálázóra, vagy rakodóra, földmunkára. Nálunk itt az iskola udvarán azért nem volt a legegészségesebb dolog, hogy alakuló téren futottunk, vagy egyébként most már normális sportpályán, vagy kialakult sportolásra alkalmas felületen végezhetik el a testnevelés órákat a diákok.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Márton Zoltánt, a Putnoki Serényi Béla Szakképző Iskola szakmai intézményvezető helyettesét hallották. A Gyöngyösi önkormányzat idén is meghirdette az év sportolói, az év parasportolói, illetve az év sportszakembere kitüntetéseket. A részletekről dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság vezetőjét hallják.
Önkormányzati kitüntetésrendelet értelmében most már ezek a utolsó kitüntetések év végén, mint december 5-ig lehet felterjesztést tenni, az év sportolói, illetve az év sportszakemberek kitüntetés. Az év sportolói kitüntetésre azt kell tudni, hogy 6x2 kategóriából áll, tehát a év utánpótlás lány sportolója, év utánpótlás fiú sportolója, év férfi sportolója, év női sportolója, év utánpótlás csapata, illetve év csapata kitüntetések. Tavaly évben módosította a képviselőtestület a kitüntetés rendeletet, ennek alapján a parasportolóknak külön kitüntetés alapított, és ugyanezek valójában, tehát csak egy kicsit más elnevezéssel, hogy év utánpótlás parasportolója, év utánpótlás fiú parasportolója, év utánpótlás csapata, év férfi parasportolója, év női parasportolója. Tehát összesen az év sportolói kitüntetésnél 2x6 kategóriára lehet javaslatot tenni, és kategóriánként lehet megkapni ezt a szép adományozást a testülettől, kitüntetés adományozás, és van egy következő kitüntetésünk, az pedig a év sportszakembere. Itt egy fő kaphatja meg ezt a kitüntetést, ami azt jelenti, hogy azokra a sportszakemberekre vonatkoznak, például aktív edzőkre, aktív testnevelés tanárokra, játékvezetőkre, sportszervezőkre, sportrendezőkre, illetve sportorvosokra, akik az előző évet megelőzően a parasportolóknál vagy a sportolóknál magas, kiemelkedő munkát végeztek. És ebben az esetben is december 5-e a felterjesztés határideje.
Igen, nagyon sok minden részletesen fönt van a gyöngyös.hu weboldalon, ahol elolvashatják ezt, de akkor mondjuk el a részleteket is, hogy hogy történik a felterjesztés maga.
Igen, a rendelet nem írja elő a felterjesztés, mert hogy formanyomtatványon kell, tehát meg kell írni a adott felterjesztés, alá kell írni a felterjesztőnek, és mint a többi kitüntetésnél is természetesen indoklással ellátva mind a felterjesztetnek, mind a felterjesztőnek a adatai szerepeljenek, és alá kell írni, ezt el lehet juttatni e-mailbe, vagy személyesen postán keresztül is Gyöngyös város polgármestere részére.
Dr. Horváth Gábort, a Gyöngyösi Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Egri Főegyházmegye kurziósai mesélnek arról, hogyan találkoztak a kurzió mozgalommal és mit adott az életükben ez a közösség.
Én ezzel egy időben kezdtem el az egyetemet Budapesten. Nagyon sok irányból jöttünk, én tanári szakot kezdtem el az ELTE-n éppen. Pedagógia, emberekkel fogunk foglalkozni, gyerekekkel fogunk foglalkozni, ez mind-mind nagyon fontos volt, hogy szerető viszonyban legyek azért általában az emberekkel, mégiscsak pedagógus pályán vagyok, és ehhez nagyon sokat tudtam meríteni az Isten kapcsolatból. Nagyon nagy élmény volt nekem az, hogy az egyik pedagógia órán, amikor sorrendbe kellett állítani, hogy mik vannak az életünknek a fontossági listáján, akkor első helyre rakhattam az Istent, mert ott volt egyáltalán a listán. Tehát nem csak a kurzustartó, oktató szerint lehet ez fontos dolog az ember életében, de több szaktársam is odaírta a listára az első helyre, és nekem ez mind-mind olyan jó külső megerősítés volt, hogy igen, Zsófi, ez szabad, és csinálni kell, és igenis az Istent kell tenni első helyre. Úgyhogy nekem az nagyon-nagyon egy vízválasztó volt, hogy hogyan kell viszonyulnom az emberekhez. Az nagyon-nagyon sokat tanultam a kurzilóban erről.
2013-ban voltam én kurzión, feleségem előtte egy bő másfél évvel. Engem az a felsőtárkányi kurziós, a kis csoport imádkozott be a kurzióba. Akkor mi a plébániá laktunk albérletbe, és ugye ők a plébánia dolgozó szobájában tartották ezeket a kis csoportokat, és hát hébe-hóba áthívtak, hogy én is részt vegyek, tetszettek az énekek, imádkoztak, hogy beszélgettek, de úgy igazán a kurzióról akkor nem tudtam semmit, és akkor ők egy olyan jó másfél évig, sőt, majdnem két évig imádkoztak, hogy menjek, és akkor 2013. októberében voltam, azt már meg nem mondom, hogy hányos, 60, talán azt hiszem 66, nem vagyok benne biztos, és nagyon jó volt. Tehát én bölcsőkeresztény vagyok, hitemet nem gyakoroltam közel 25 évig, és 2010-ben találtam vissza az Úrhoz, a feleségem által, és úgy igazán akkor tapasztaltam meg Jézusnak a testvériségét, a barátságát. Az volt nekem a furcsa, hogy tehát már benne a kurzióban azt éreztem az asztalnál, hogy ismerem azokat, akik együtt ülünk, holott akkor találkoztunk először, és ez a mai napig is megvan. Tehát ez az érzés, hogyha összejövünk más kurziósokkal, mint hogyha múlt héten váltunk volna egymástól, holott közben eltelt lehet 2-3 év is. A családom hál' Istennek jól viselte, főleg a gyermekeink. Mondogattuk régen, hogy hát, hogy kurziós árvák, mert hogy nagyon sokat jártunk ugye felkészítőre, munkatársként, meg a találkozókra, ugye ők nem jöttek velünk, aztán hébe-hóba már eljött velünk a kislányunk, akkor még a kislányunk. A családunkba is átvezettük úgymond az imát, hogy esténként összeültünk, megnyújtottunk egy gyertyát, és akkor még a három gyermekünk lakott velünk, a két hölgyék már elrepültek, és úgy imádkoztunk. Tehát nagyon sokat jelentett nekünk, hogy ők is imádkoznak velünk. Hál' Istennek minden három megtartotta a hitét. Nem azt mondtam, hogy állandóan a templomban vannak, de mind a hármukon érződik azért az Isten kapcsolat. Nekem a feleségemmel viszont én azt éreztem, hogy tehát sokkal jobban szeretjük egymást azóta, amióta. Mert mikor ő volt kurzión, akkor ő azt mondta, hogy férhez ment az Úrhoz. És ugye amikor hazajött, akkor ugye a hite szerint, ugye, hogy bennem látta Jézus, ugye az ember úgy van a másik emberrel, hogy ha látom benne Jézust, akkor az már jó. És így rányomta a bélyegét a családi életünkre, tehát sokkal kiteljesedtebb, szeretetteljesebb lett. A gyermekeink azt mondták annak idején, hogy emberiebbek lettek, tehát a hit által. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nálunk mindenki ateista volt a családban, én voltam egyedül bölcsőkeresztény. A feleségem is felnőttként tért meg. A gyermekeim, Sára lányom, őt még akkor nem volt 6 éves, amikor megkereszteltük, a két fiú pedig már hitton órák után lett megkeresztelve, lettek elsajátozók, minisztráltak, bérmálkoztak.
2019-ben hívtak meg a kurzióba, Tiszafüreden, a plébános atya, és van 205-es nővérünk, és így kaptam meg az úrhívását, egyébként már évek óta nagyon vártam, kerestem valamit, vagy valakit, és erre 19-ben került sor. Nagyon-nagyon megörültem, mert a közösség élménnyel itt találkoztam először a kurzióban. Addig nem volt közösség, igazából nem volt egy éltető közösség, akihez tudnék kapcsolódni. Felnőtt megtérő vagyok, és hát egy ilyen 4 évig így kerestem valakit. És nagyon nagy hálám az Úrnak, hogy meghívott ebbe a közösségbe, és már ott azon a rejtélyes és nagyon szép 3 napon éreztem, hogy itt további feladataim is lesznek. És hát türelmetlenül vártam azt is, hogy ebből mi fog kisülni, vagy mikor kapok már egy konkrét feladatot. Ez pedig idén jött el, 2024 nyarán egy női, egri női kurzióba munkatársként kapcsolódhattam be a munkába, és nagyon szerettem volna szolgálni az Urat, mert hogy annyi minden áldás, kegyelmet kap az ember egész életében, de különösen a kurzió útján. Szerettem volna neki egy kicsit dolgozni, vagy sokat, amennyit sikerül, és elképzelésem sem volt, hogy ezen az alkalmon is mennyi rengeteg kegyelmet kapunk mi munkatársak is, egy kicsit más, mint az az első 3 nap. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon örültem, hogy ott lehettem, és a jelöltek is, ahogy kinyílnak, ahogy formálódik a közösség, és ahogy útjára bocsátjuk őket, nagy reményekkel, hogy ők is fognak hozzánk csatlakozni, ezért mind nagyon hálás vagyok, és az első megtérésemet a kúziónak köszönhetem. Azt gondolom, és azóta teljesen megváltozott az életem, az emberekhez, a közösséghez való viszonyom is. Próbálom az Úr segítségével saját magamat is formálni, és kifürkészni az ő útjait, hogy mire hív.
Én nekem a kurziló egy tartást adott. Keresztény ember vagyok gyerekkoromtól kezdve, hétben nőttem föl, és a kurzilóban én ezt megtapasztaltam, hogy a Krisztussal való kapcsolat mennyire meg tud erősíteni a hétköznapokban, és én ebből tudok erőt meríteni. A párommal együtt kurzilósok vagyunk, és a hétköznapokban tartást ad nekünk. Tehát van mibe kapaszkodnunk, és ezt mi tapasztaljuk, hogy a hitünkben meg tud erősíteni a Krisztussal való kapcsolat. És látjuk a hétköznapokban, az idegenekben, akik nem tapasztalták meg ezt a kurzilós érzést, azok lemaradnak egy olyan dologról, amit mi erőként tudunk magunkban megtartani, és erőként tud hatni ránk. És a környezetünkben ezt a változást látják rajtunk, és megtapasztaljuk azt, hogy kicsit csodabogaraknak látnak bennünket, és a kúzió távlatában, 27 év távlatában én azt látom, hogy ez egy megerősítés abban, hogy a Krisztussal való hitünket hogyan tudjuk megélni. Például egy súlyos betegség történik a családban, és mindenki összeroppan, és akkor mi a feleségemmel azt tapasztaljuk, hogy akkor imádkozzunk ezért a gyerekért. Átlag ember számára ez nem megszokott, és kiderült, hogy ez a gyerek a imának a hatására, sőt a kúzilós testvérek elvitték őt Csíksomlyóra, és ott imádkoztak érte, és ez a gyerek meggyógyult. Kúzilónak a jelene elég síralmas, azért, mert nagyon kevesen vannak a fiatalok, akik a kúzilónak a szekerét tolnák. Tehát egyre idősebbek vagyunk, és azt látjuk a templomokban is egyre kevesebb a fiatal, vagy legalábbis a környékünkön, és nincsen, akinek át tudjuk adni ezt a tüzet, ezt a lelkesedést. És mi ránk, a idősebbekre marad ez, hogy a kúzilónak a dolgait intézzük, ezeket tovább tudjuk adni azt a kúzilós szeretetet a jelölteknek a hétköznapokban, tovább tudjuk adni a családunkban, munkatársainknak, a körülöttünk élő embereknek.
Elég régen vagyok a grémiumnak a tagja. A vezetője az csak most az idéntől, és 27 éve dolgozom a kurzióban. 97-ben voltam először a 12. egri férfi kurzión, aztán egy évig csend körülbelül, és utána pedig elindult a kurziós életem, és azóta nem mondom, hogy függőség, de nagyon sokat dolgozom a kurzióban, és nagyon szeretem a kurziót. A grémium vezetése az számomra azért egy viszonylag könnyebben emészthető feladat, hogy mert informatikával foglalkozom, úgyhogy a napjaimban is szinte azzal dolgozom, hogy szervezni kell dolgokat, meg kell oldani bizonyos feladatokat, algoritmusokat kell gyártani, stb. Ennek persze nem biztos, hogy a grémium tagjai is örülnek mindig. Van, amikor ez lehet, hogy számukra teher is. Jó dolog vezetni egyébként a kurziót, most azért, mert talán már egy kicsit ilyen lejáratott dolog, vagy túl sokan hivatkoznak arra, hogy volt a Covid, és hogy a Covid óta sok minden megváltozott. A kurzióban is ugyanígy vagyunk, hogy nagyon sok minden megváltozott. 4000 fölött van azoknak a létszáma, akiket a kurzióban regisztráltunk valamikor úgy, hogy részt vettek a kurzióban. Ebből most néhány százan maradtunk. És ez kifejezetten két dolog miatt, egyrészt a Covid miatt, hogy a Covid után gyakorlatilag a közösségek nem indultak újra, és azért, mert bizony sokan kiöregettünk is. Tehát az én korosztályom, meg az e fölötti korosztály az, aki igazán a kurziónak a magját alkotja. És ezért nagy vágyunk is van, meg bennem is van egy nagy vágy, egy erős vágy, hogy ha csak lehet, akkor fiatalítsunk. Ezt nem lehet így programprontba tenni, nem sok értelme lenne valószínűleg, mert az mindig azokon múlik, akik apostolkodnak, hogy kiket hívnak meg. És nyilván, mivel mi magunk elég idősek vagyunk már, ezért sajnos nehéz fiatalokat megszólítani. És nem csak ezért nehéz megszólítani őket, hanem azért is, mert a fiatalok, mikor oda kerülnek, hogy már a vallásukkal, a hitükkel is foglalkoznának, addigra már régen elkötelezték magukat a valamilyen, vagy egy multicégnek, vagy tele vannak hitellel, tele vannak olyan feladatokkal, amik elvonják az idejüket, meg az energiájukat attól, hogy az Istennel foglalkozzanak. Férfiaknál különösen nehéz a dolog, mert elég konokok vagyunk mi férfiak, ugye mi nem annyira szeretünk a lelkünkkel foglalkozni. A nőknél ott most sincs problémánk olyan szempontból, hogy elég sokan jelentkeznek a kurzióba. A férfiaknál ott nagyon kevesen, úgyhogy sok olyan kurzió volt már, amit el kellett halasztanunk, mert nem jött össze a megfelelő mennyiségű jelölt. De azért nem adjuk föl, dolgozunk rajta. Amikor először részt vettem a kurzión, akkor nagyon megérintett. Magamban úgy fogalmaztam meg, hogy úgy jöttem el haza a kurzióból, hogy volt egy hátizsák rajtam, ami elég nehéznek tűnt. Azt levette rólam a kurzió, és tett rám egy másik hátizsákot, amit viszont könnyebben viselek. Nem biztos, hogy egyébként nem nehezebb akár, mint ami eredetileg volt, amit levett rólam, de ezt sokkal könnyebben viselem. Viszont sokszor, amikor a további kurziókon beszélgettünk így az asztalban egymással, akkor mondtam nekik azt, hogy ezeknek a jelölteknek, akikkel együtt voltunk, hogy nem tudom, hogy mi a Jóisten szándéka velem, de nekem olyan egyenes az utam, és hogy biztos, hogy nem lesz ez mindig így, hanem valamire felkészít engem az Isten, hogy mire azt még nem tudom, de valamire biztosan. És teltek az évek, és hát megérkezett erre is a válasz. 3 gyermekünk van, és egy feleségem, a Valcsika. Most már 39. éve, illetve elkezdtük a 40. évét a házasságunknak, és hát a 3 gyermekünk közül a középső Gáborka, ő 29 évesen megbetegedett, leukémiás lett, és hát körülbelül 1 év volt, amíg a betegséggel küzdött, és aztán őt elveszítettük. És még jöttek más egyéb csapások is, és azt gondolom, hogy ezt nem panasszal mondom egyáltalán, hanem úgy, hogy a Jóisten valószínűleg erre készített föl engem, akkor, amikor a kurzióba elhívott, hogy én nekem is meg lesz a keresztem, de ezt a keresztet nem biztos, hogy enélkül tudtam volna így viselni, ahogyan viselnem kellett, és kell mind a mai napig. De meg vagyok nyugodva ebben. Nehéz ez, mert biztos sokan, akik hasonló helyzetbe kerülnek, azok ezt nem tudják elfogadni, vagy küzdenek azzal, hogy a Jóisten miért tette ezt ővelük, miért kerültek ők ebbe a helyzetbe. Azt mondom, hogy el tudom fogadni, hogy Gáborkának ez volt az útja. Egyébként egy életvidám gyerek volt, és mindig nagy kanállal lette az életet, és azt gondolom, hogy hiába csak 29 év adatott meg neki, de szerintem nem maradt ki semmiből.
2016-ban kerültem a kurzióval kapcsolatba. Van egy kollégám, aki invitált a kurzióra, és ő elvégezte, és nagyon jó élményeket szerzett, és úgy gondolta, hogy nekem is hasznos lenne. Azt tudtuk egymás, hogy katolikusok vagyunk, de úgy különösebben mélyebben nem volt ez irányban információcsere közöttünk, úgyhogy egy kicsit olyan ismeretlenbe ugrottam, és nagyon jó élményeket szereztem az első kurzión. Egerben volt, a Szent János házban, és ami a legnagyobb élményem az az volt, hogy közösségi élményt adott nekem, tehát én korábban azért elég ilyen magányos Isten kapcsolatot kerestem, itt pedig arra döbbentem rá, hogy Istennel nem egyedül vagyok kapcsolatban, hanem egy közösség részeként, és így egészen más megélni az Isten kapcsolatot. Utána egy ideig nem volt kis csoportom, aztán egy kis csoportba is bekapcsolódtam, és ott is ezt a közösségi élményt nagyon jól át tudtuk élni. Sajnos a Covid hatására ez a kis csoport felbomlott, és nem is indult újra. Egy ideig még próbáltuk a online kapcsolatokon keresztül fenntartani, de ez úgy nem működött Isten igazából. Természetesen a kurzióval kapcsolatban maradtam, és a kurziós rendezvényeken mindig igyekeztem részt venni, és most az idén lett megint egy új változás az életemben, hogy bekerültem a grémiumba, ami tulajdonképpen egy közösség újra, tehát valahogy az Isten ezt a közösséget ezúton pótolta, és hát munkatársként is részt vettem már 2017-ben, meg a tavalyi évben is a kurzión. Úgyhogy ez is a közösségnek az erejét adta, és ez is nagyon sok élménnyel gazdagított. Egyébként most is folyamatosan készülünk kurzióra, és ennek a munkatársi részét, hát ezt a feladatot viszem. Nagyon nagy felkészültséget igényel egy ilyen munkatársi feladat, és maga a felkészülés egyébként egy nagyon nagy lelki utat jelent. Most egy beszédírásban vagyok benne, és ez számomra tulajdonképpen egy tanulmányútnak, vagy egy lelki utazásnak fogható fel, ami akkor is egy nagy változást idéz elő az emberben, hogyha még nem is lenne esetleg kurzióra. Tehát olyan, mint azt mondanám, hogy az út a cél, tehát maga ez a folyamat, ez egy nagyon izgalmas, hogy ezen beszéd, írási folyamaton átesik az ember. Én úgy gondolom, hogy aki a kúzilót elvégzi, az már nem tud, hogy nem kúzilós lenni, tehát valamilyen szinten ez az életében egy ilyen örök nyomot hagy, de igazából a kúzilót megélni akkor lehet szerintem, hogyha kis csoportos kúzilós életet folytat valaki, tehát az adja ennek a savaborsát. Keressük a kúzilós kapcsolatokat és az életet, de azt gondolom, hogy maga a szemlélete változik meg a kúziló kapcsán az embernek, tehát egészen más lesz a Istenhez való kapcsolata és az emberekhez kapcsolata, és ez a cél is egyébként a kúziló, hogy átalakítsa az emberek gondolkodás módját, és egy újjászületett ember jön ki a kúzilóról, természetesen most ezt jó értelembe értve. Ez meghatározó az ember életében, de ez a hatás azért akkor tud igazából tartós menni, hogyha bennmarad a kúziós közösségbe valaki. Én erre törekszem, hogy ez így bennmaradjon, és másokat is efelé igyekszek terelni a környezetemben, hogy ez a kúziós közösségbe bekapcsolódjon. És ez egyfajta garancia arra, hogy az Isten kapcsolat az intenzívebb, közösségbe lehet megélni, és nem vész el, úgymond nem lesz elveszett bárány az, aki egyszer a kúzilóba bekerült. Ma a feleségem mondta, hogy én egy nagyon sokat változtatott, amikor a kúzilóra hazamentem, mondta, hogy ez nagyon sok hatásra volt, érződik, hogy máshogy viszonyulok hozzá és az emberekhez is, és hogy még a vasárnapra visszatérve tényleg van egy olyan érzés az embernek, hogy mintha egy picit a mennyországnak az illatát megérezné, tehát hogy valahogy ilyen lehet ez a teljes szeretet árad köztünk, és semmilyen olyan az a hétköznapi embernek az a kicsinyessége, vagy az a nem tudom, tehát egészen más, hogy szemléljük az embereket. Ezt a hatást nyilván nem lehet hosszú után fenntartani, de egy nagyon boldog örömteli érzés, amikor úgy ezt a záró ünnepet átéli ott a kúzilón a jelöltek meg a munkatársak is. Más lett a szemlélet, más lett a viszonyulásom az emberekhez, tehát valahogy azt, ahogy Isten szeret minket, azt a szeretetet próbálom gyakorolni az emberek felé, és nyilván az én tökéletlenségem keretein belül, újjáformálódtam valamilyen szinten, újjászülettem, ha ez talán egy kicsit túlzás, de azt lehet mondani, hogy egy új emberré válhat az ember, vagy újjáformálódik a szemlélete ezáltal. Ez nem egy tudatos, nem saját elhatározásomból lettem más, hanem amiatt, mert máshogy viszonyulok az emberek. Megváltozik a viszony az embereknek a kúziló eredményeképpen a többi emberhez is, Istenhez is szerintem. Tehát ez, amiben más lesz a kúziló után valaki.
Pío, 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 pío.
Kedves hallgatóink, Szlezák Zsófia, Svidró Gábor, Gálné Marcsi, Kaló Csaba és Baksai Gábor tanúságtételét hallották.
Thank you.